Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
A stúdióban pedig itt van velünk Frankó Csuba Dea, aki most már nem egészen a Spark Institute vezetőjeként van jelen, mert változtak dolgok nálatok.
Ugye? Igen, jó reggelt kívánok!
Akkor hogy mutassunk be? Frankó Csuba Dea?
Spark Fellow vagyok, tehát továbbra is dolgozom a Sparkkal termékfejlesztési projekteken, és oktatóként is jelen vagyok az életükben. Egyébként pedig szabadúszóként viszem tovább azokat a technológiai és szervezetfejlesztési témákat, amik a jövőről szólnak.
Szuper! Hát és erről szerettünk volna beszélni, hiszen évelején mi másról is beszélünk, hogy 2019-nek mik lesznek a meghatározó
és utána
tech trendjei.
Most ugye január 7-e van, és akkor jövő január elején visszahallgatjuk ezt a beszélgetést, és megkérdezzük, hogy akkor hol maradnak a beígért fejlesztések. Kedves Dea! No, tehát ennek megfelelően...
Az Andrásról mindig is tetted tudni, hogy egy gentleman. És most a Brexit-tel most ez a része távozik az András. Úgyhogy lehet érezni a hatást. De tényleg. Szóval, hogy te mit látsz, mik azok a nagy... hogy is mondjam, nem is tudom, hogy mi az,
trendek, amit... nevezzük
így. Jó, a trendek, oké. Okay.
Nevezhetjük nagy trendeknek, ugye itt az elmúlt most már 2 vagy 3 évben ebben a rovatban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mik azok a jövőt felforgató technológiák, amik nagyon erősen hatni fognak az életünkre, és ami szerintem a legnagyobb robbanást hozza 2019-ben az az, hogy azok a technológiák, amikről beszélgettünk, hogy hol tartanak, milyen fejlettségi státuszban vannak, az elmúlt 2-3 évben azok most beérnek. Tehát mondjuk a robotika, a mesterséges intelligencia már teljesen hétköznapi valósága mondjuk az üzleti életnek, de ugyanúgy a közéletnek is, és nem csak mint egy ilyen futurisztikus szenárió beszélgetünk róluk, hanem már konkrét alkalmazási területeket látunk, konkrét működésben látjuk, tapasztaljuk az életünkben, hogy milyen az, amikor ezek a technológiák elkezdenek velünk élni. És ez a legnyilvánvalóbb két terület, amivel most mindenki nagyon foglalkozik, hiszen ez a két legérettebb témakör, de azért látunk már egyéb híreket is a híradásokban, amik van esély, hogy 2019-ben nagy változásokat hoznak. Tehát például, hogyha csak megnézzük a karácsony előtti híreket a kínai géneditált babákkal kapcsolatban.
Hát az elég érdekes volt, ugye utána közben őrizetbe is vették ezt az illetőt, meg hát gondolom ez is nemzetközi nyomásra történik, nem csak mert ugye a sajtóba kikerült, úgyhogy és már előtte beszéltünk róla, hogy valószínűleg ezzel megtörtént több helyen, csak nem egy ilyen sajtó nyilvánosan, meg a világ láttára, szeme
igen,
láttára.
Tehát ugye itt a CRISPR technológiáról beszélünk, ami a gén szerkesztés egyik ilyen forradalmasító technológiája, és egy olyan ártatlan kis dolog történt Kínában, hogy egy apuka úgy döntött, aki egy HIV-fertőzött apuka volt, hogy azt a genetikai formációt, ami a HIV-fertőzést generálja egy szervezetben, kiiktatja a születendő gyerekeiből, hogy ők később ne kaphassák el ezt a betegséget. Ami egy ilyen ártatlan dolog, jópofa technológiai megoldás, sikerült is állítólag megvalósítani.
Akkor miért vette ki a biztosítékot?
Ez azért vette ki a biztosítékot, mert ez egy lavinának az első kis hógolyója.
Tehát, hogyha most még a HIV-fertőzés elleni igen. küzdelem, aztán ki tudja, hogy ki milyen gén
hát jön az összes többi, hol szabunk határt ennek, hol vannak, de utána jön a következő ártatlan kis dolog, hogy én azt szeretném, hogy szőke és kékszemű legyen a gyerekem. És én azt szeretném, ha, és a többi, és már is a Huxley-nak a valóságában vagyunk,
ugye,
amikor
matekból, igen, ugye, legyen nagyobb izma.
Alfákat, meg a bétákat, meg a gammákat rögtön meg tudjuk különböztetni. Úgyis kell egy csomó gamma, hogy dolgozzanak nekünk, nem?
Szóval ez nagyon izgalmas, mert eddig arról beszélgettünk, hogy mikor lesz képes a technológia erre. Ma pedig már nem arról beszélgettünk, hanem arról, hogy mi van, hogyha ez tényleg kikerül a piacokra, mi van, hogyha ez tényleg normává válik, hogy a szülő választhat, hogy milyen gyereke legyen, mi van azokkal a gyerekekkel, akik már megszülettek és nincsenek editálva, hol lesz, mi történik azzal a szakadékkal, ami az új generáció és a jelen generáció között történik. Tehát itt olyan etikai, morális, sokszor filozófiai, vagy aztán utána gyakorlatba átívelő, alkalmazott filozófiai kérdések merülnek föl, ami már nem klasszikusan arról szól, hogy képes-e a technológia megvalósítani ezeket a dolgokat, hanem arról, hogy mit kezdjünk azzal a technológiával, amit létrehoztunk. És ezt nagyon sok területen látjuk. Például A virtuális valóság és kiterjesztett valóságról szintén a múltban, az elmúlt 1-2-3 évben úgy beszélgettünk, hogy jönnek majd ezek a technológiák, és különböző újításokat fognak lehetővé tenni, de nem nagyon láttunk olyan
sikeres nem láttunk,
kezdeményezést, igen, ami
hát
felhasználta
volna. A Pokémon vadászat az már egy kicsit azért ezt karcolgatta, de ennek gazdasági hasznossága...
Hát igen, az egy ilyen hype volt, egy tüske, igen, aztán igen, elült igazán, abból csinált a gyártó egy kis pénzt, jó pofa volt, de nagyjából ennyi volt. Viszont az idén már látunk konkrét sikereket. Tehát Amerikában például van egy ingatlan kereskedő cég, milliárd dolláros értékű társaságról beszélünk, 12 000 ingatlan kereskedővel, akinek nincsen irodája, nincsen semmilyen fizikai megjelenése, csak a virtuális térben működik. Egy ilyen Half-Life-szerű virtuális világot építettek föl maguknak, ahol fogadják az ügyfeleket, tehát te otthonról ebbe a virtuális térbe be tudsz lépni, ott fogad téged az elnök asszisztense, bemehet az elnök irodába, ott tárgyalhatsz vele, nyilván ezt hajtják különböző mesterséges intelligencia algoritmusok. Ez a társaság úgy gondolta, hogy ők úgy tudnak gyorsan növekedni, hogyha a fizikai ingatlan közvetítő állomány mellett van egy virtuális tér, ahol a tranzakciókkal kapcsolatos beszélgetések zajlanak. A vevőt kiviszik fizikailag arra az ingatlanra, ami iránt ő érdeklődik, de minden háttérmunkát virtuális munkatársakkal, virtuális irodában, algoritmusok segítségével bonyolítanak le, és itt egy nagy társaságról beszélünk, és tényleg milliárd dolláros forgalomról. Úgyhogy úgy tűnik, hogy 2019-ben már a virtuális valóság is más formátumban jelenik meg az üzleti életben. Tehát látni már olyan jó példákat, és tényleg pénzügyi eredményt felmutatni képes példákat, ami bátorítást fog adni más piacokon, más vállalatoknak, hogy kipróbálják ennek a technológiának a használatát.
Hú, oké, fújunk egyet egy kis zenével, és akkor utána jövünk vissza Frankó Csuba, de van itt velünk a stúdióban, picit arról beszélünk, hogy mik a trendek 2019-ben, és azután miről beszélünk idén technológiában. Folytatjuk a beszélgetést Heuréka élmény rovatunkban, egy picit az idei évnek a körvonalazódó trendjeit beszéljük át Frankó Csuba Deával. Szóba jött már több minden, és itt a zene alatt elkezdtünk a blockchainről beszélgetni, mint egy olyan technológiáról, és az egész blockchain fejlődésről, szárnyalásról, ami rengeteg iparágat fog teljesen átalakítani.
Igen, mert hogy ez is ilyen kicsit futurisztikus volt, de már azért lehet konkrét fejlesztésekről és üzleti célú fejlesztésekről hallani.
Igen, ugye a blockchaint azt kicsit később ismerte meg a világ, mint a magukat a kriptovalutákat, amik blockchain alapon indultak siker, majd aztán egy kicsit ilyen kudarc irányába. Most ugye a bitcoin, amiről legtöbbet lehet olvasni, hogy mekkora a felfutása volt az elmúlt mondjuk 10 évben, és most mekkora zuhanáson ment keresztül. De ugye emellett van ugye az Ethereum hálózaton az Ether, és nagyon-nagyon sok kriptovaluta látott azóta napvilágot, és aztán egyre többet foglalkozott a világ azzal a mögöttes technológiával, amin ezek a kriptovaluták futnak, a blockchain-nál, ami kezdetben egy ilyen nyilvános főkönyvszerűség valami volt, ami nagyjából úgy működött, ezt az egyik Sparkos oktató úgy szokta elmondani, hogy amikor én beírok valamit ebbe a főkönyvbe, mint hogyha lenne egy ilyen varázspapírom, ami varázspapír nálad is megvan, és pont ugyanabban az időben te is látod, hogy mit írtam bele, és ha valaki más beleír, azt mindannyian látjuk, tehát egy ilyen nagyon transzparens.
Igen, kiradírozni meg nem lehet.
Kiradírozni pedig nem lehet, igen. És nagyon sokat törpölt a világ az, hogy ez mi mindenre lehet jó, mert hogyha van egy ilyen nyilvános tranzakció, nyilvántartó adatbázisunk, ami törhetetlen, visszamódosíthatatlan, és mindenki számára látható, az nagyon új perspektívát nyit meg a gazdaság különböző területén.
Hát itt jöttek képbe az okos szerződések.
Itt jöttek képbe először az okos szerződések, igen, és aztán most már egyre több iparágban kezdik felfedezni ennek az erejét. Például van egy japán társaság, akik most a instant messaging világát kezdik el pedzegetni, hogy hogyan lehet blockchain alapon olyan instant messaging alkalmazást fejleszteni, ahol valóban garantálni tudod azt, hogy a beszélgetéseid azok titkosan maradnak.
Hát ennek nagyon fognak örülni a biztonsági szolgálatok, és az
Figyelj,
mérleg
eleve, hogyha visszavisszük ahhoz, meg, tehát érdekes, hogy a technológia szempontjából mindig filozófia, etikai kérdések jönnek elő. Tehát a blockchain, mint olyan, rögtön az első dolog az volt, hogy megváltoztathatná akár a választásokat. Tehát lényegében ugye a történelmet nem lehet hamisítani most már, és nem a győztesek írnák, hanem mindenki. Hát ez nem mindenki örül ennek. Ugye ez főleg a győztesek nem.
Egyébként most nem ez a mai témánk, de hogyha a jövő szakmáiról beszélgetünk, akkor a technológia filozófia és a technológia etika az egyik legfontosabb jövő szakmája, ami most így felfutóban van, pont azért, mert egyszerűen nem látjuk előre, hogy hogyan lesz fogható.
De az hogy a tudsz képezni ilyeneket? Tehát el kell végezni egy tech egyetemet, meg egy filozófiai egy, képzést? És akkor leszel tech filozófus?
Hát én azt gondolom, hogy itt a világban már nagyon sok olyan hogy milyen szakmát látunk kifejlődni, ami nem az egyetemekről indult el. Aha. Mondjuk, hogyha valaki tudott jól matematikával, fizikával bánni, és volt valamilyen gazdasági háttere is, akkor lehet, hogy nagyon jó adattudós tudott magából képezni, ha mellé tanulta önállóan az, hogy mondjuk hogy működik egy Hadoop, vagy egy MapReduce, vagy azok a technológiák, amik a big data világában aztán kifejlődtek. Tehát, hogy szerintem itt a jövő tanulásáról úgy kell gondolkodnunk, mint egy ilyen egyén által proaktív módon elvégzett valami, ahol különböző...
Találj ki szakmát magadnak, kisfiam.
Így van, különböző...
Nem az, hogy mi akarsz lenni, hanem elegem volt, 18 éves vagy, találj már ki magadnak valami szakmát.
Így van. Tehát különböző tudásanyagokból összeállítja saját magának azt, hogy miről fog szólni a jövő. Egyébként, ha már a választásokat említetted, erre létezik már beta termék, ami blockchain alapon működik. Az, hogy mennyire lesz a világban ez népszerű a kormányzatok körében, az egy másik kérdés, de egyértelműen ebbe az irányba tendál. Vagy például van egy Arcade City nevű startup, aki az ilyen Uber típusú szolgáltatások szervezését próbálja megreformálni blockchain alapon, aki azt mondja, hogy miért kéne neked mondjuk az Uberhez szerződnöd ahhoz, hogy te sofőrként vállalhassál fuvarokat, miért ne lehetne az, hogy egy blockchain alapú platformon te saját magadnak hozol létre egy piacteret, ahol te regisztrálod a te ügyfeleidet, és te gyakorlatilag ezen a platformon keresztül kapod a megbízásokat attól az ügyfélkörtől, amit te folyamatosan fejlesztesz.
Sok mini Uber.
Akár neked lehessen is saját kis Ubered.
De ezt meg lehet csinálni az Airbnb-vel is, és akkor már is ezek, amik felforgatták a világot néhány évvel ezelőtt, és agyonverték a szállodaipart meg a személyszállítványozást, most a userek fogják agyonverni azokat, akik agyonverték.
Ez pontosan így van, sőt, gyakorlatilag ezt majdnem minden iparágra rá lehet húzni. A legnagyobb izgalmas témakör az a hirdetések világa, amit ugye most az internet robbanása óta ledominált a Google, Facebook és hasonló közösségi oldalak, amire szintén most vannak olyan fejlesztések, akik azt állítják, például olyan a Brave nevű szervezet, akik azt mondják, hogy ők blockchain alapon megadják neked a lehetőséget, hogy elérjél egy szűkebb, de sokkal célzottabb közönséget, kihagyva a Google-t, a Facebookot és az összes nagy játékost, és te direktbe kommunikálj ezzel a célközönséggel, ami neked eladói oldalon egy sokkal követhető, foghatóbb pénzköltést jelent, és meg tudod nézni, hogy ténylegesen elértek-e az üzeneteid a vevőidhez. A vevői oldalon meg egy sokkal szűrtebb kommunikáció, hogy nem vagy kitéve gyakorlatilag.
Pontosan, hát András, te pont te puffogtál említett közösségi oldalon, hogy miért kell megnézned azokat a krémekről, meg mindenféle dolgokról szóló hirdetéseket, amik egyáltalán nem a te nemednek szólnak, és nem a te korodban lévő, nem a te nemed képviselőinek. Szóval, hogy
mondjuk ez érdekes kérdés, hogy miért dobja föl neked az algoritmus.
Nem, a
tévében.
Sajnos, és ugye az probléma egyébként, ha már itt tartunk, hogy már a televízióban is meg lehetne csinálni azt, hogy mondjuk ne a déli műsorokban legyenek azok a hirdetések, amik különböző intim fertőzésekről, tehát azért az így elég kemény.
Igen.
Az ember egy pillanatra be akarja nézni, hogy mi történt a nagyvilágban, meg kell bédelni, és akkor így, igen.
Szóval, látjátok, a technológia jobbá teszi a világot, igen, ebből is kiderül.
Azonnal hívja fel ezeket a milyen startup Raven, vagy
Brave.
Azonnal hívja fel őket. Köszönöm.
Szóval egyértelműen látszik, hogy a technológiák éretté válása zajlik most, és már látjuk, hogy lehet ezekből valódi értéket és pénzt csinálni. És akkor még nem beszéltünk, de a robotika, mesterséges intelligencia egyértelmű trend, virtuális valóság egyértelmű.
De robotok
trend,
hol?
Blockchain együttterméten. A robotok, hát a gyártásban...
Mert most mondtál példákat, de ezek alapvetően, ahogy így nézem, szoftver alapúak, és azt gondolom, hogy a hardveres még oly előremutató technológiák azért valahogy nehezebben terjednek. Mindenki, mert ugye egyetemisták tudnak boltba vásárolt eszközökkel robotkezet csinálni, ez volt egy nagy
de
szenzáció.
Szerintem túlságosan bele vagyunk egy ilyen skatujába ilyenkor szorítva, hogy azt gondoljuk robotnak, ami a sci-fi filmekben van, pedig önmagában, ha belegondolsz, egy önvezető autó egy robot. Tehát magától mozog, magától gondolkodik, magától csinál mindent.
Igen, nem kell, hogy humanoid robot legyen az a robot. Most például egy nagy áttörés volt 2018-ban az, hogy ilyen emberi izomszerű szövetet tudtak robotszövetet fejleszteni fejlesztők, ami egy ilyen elektromos stimulus hatására gyakorlatilag úgy működik, mint egy emberi izom, és például a logisztikában ez egy nagyon fontos innováció, ahol egy ilyen robot gyakorlatilag az emberi erőt 200-szorosára, az emelőerőt 200-szorosára tudja.
Tehát nem különböző ilyen pneumatikus dolgokból csinálták, hanem egy ilyen rostszerű anyagból.
Ez gyakorlatilag egy műanyag, ami folyadékkal van feltöltve, és amikor elektromos impulzusok érik, akkor úgy viselkedik, mint az izom, emberi izom. Tehát vannak ilyen lappangó fejlesztések, amikről nem tudunk, például nagyon keveset lehetett az idén olvasni a kvantum számítás technikáról, amire ugye 2 évvel ezelőtt óriási hype volt, és ennek az volt az oka, hogy 3-4 területen meg voltak akadva a kutatók, hogy rengeteg kvantum információt hogyan tudnának eltárolni, stb. Tehát volt 3-4 ilyen megugorhatatlannak tűnő technológiai kihívásuk, amit az idén megugrottak. Tehát nem lennék meglepve, hogyha a kvantum számítás technika bár beírni nem fog 2019-ben, de hogy óriási forrongás zajlik abban a témában, annak ellenére, hogy a média hallgat róla, hiszen volt egy ilyen lefagyott állapot, hogy nem tudott tovább lépni a fejlődés. Igen.
Hát meg lehet, egy kicsit a kvantum fizika irányába ment el a dolog, mert azzal foglalkoztak ugye sokat, hogy igen, tehát abban voltak 2018-ban és 17 végén is komoly előrelépések.
Igen. Ami még nagy trend, az a 3D nyomtatás. Erről nagyon sokat szoktam mesélni az ügyfeleimnek, akikkel találkozok, hogy a házi mondjuk háztartásokban már elérhető 3D nyomtatók milyen olcsón, milyen fejlettségi szinten elérhetőek. Nálunk például van egy unokaöcsi a családba, Kisbottonnak hívják, akinek van otthon egy teljesen hétköznapi 3D nyomtatója, és nagyon sok használati tárgyat a családnak egyébként ő készít el, a fürdőkád eltört dugójától elkezdve a kis mobiltelefon tartót a testvéreinek az íróasztalukra. Tehát, hogy ez is egy ilyen kis lappangó valami, ami beérni látszik. Ő például...
Erről is korábban sokat beszéltünk, aztán ez is így eltűnt.
Igen, és sokat beszéltünk arról, hogy mi lesz akkor, amikor már mindenki majd otthon tud gyártani magának valamit. Igen, és ez történik most, tehát először még csak poén, hogy megveszük a gyereknek a 3D nyomtatót, és egyébként tök jó pofa, hogy amikor karácsonykor nincsen, nem tudom, angyalka alakú süti szaggatóm, akkor a gyerekem kinyomtatja nekem fél óra alatt, mert most itt tartunk egyébként.
Mert hiszen különben órákat kell rohangálni érte valamelyik áruházba.
És ehhez még terveznie se kell, mert van a thingiverse.com nevű oldal, ahonnan bármilyen sémát letölthet a joystick, a számítógépes játékhoz, a kis lövöldöző kütyűnek a műanyag vázától elkezdve a virágvázáig tényleg mindent, és a süti szaggatóig mindent. Tehát kezdetben ez egy ilyen poén, hogy de ügyes a gyerek, hogy ki tudja nekem nyomtatni a süti szaggatót karácsony előtt, és nem kell 2500-ért megvegyem az IKEA-ba, meg még kocsiba ülnöm miatta. De ez az idén már fordulóban van, és elkezd megérni arra a társadalom, hogy tényleg bizonyos dolgokért ne nyúljon ki a kis kereskedelembe, hanem otthon elintézze sokkal olcsóbban, meg egyszerűbben magának. Tehát a 3D nyomtatásra is érdemes lesz 2019-ben figyelni, mert amiket az elmúlt 2-3 évben mondtunk, hogy jön, az most már történik, először tényleg ilyen gyerekjáték szinten, de most az egy dolog, hogy mennyit investál az apukába nyomtatóba, hogy ez most műanyagból, kompozit anyagokból, fémből, fából, miből nyomtasson, az már csak fantázia kérdése, és az is, hogy utána mit csinálunk vele otthon.
Oké. Hát most ne vigyük el ilyen bagatelbe a témát, hogy most ez a 2019 tech trendje, hogy lehet szaggatót, süti szaggatót készíteni otthon 3D nyomtatóval, de a lényeget megértettük, és igazából nekem az a fél mondatod volt fontos, hogy amire azt mondtuk korábban, hogy ez majd ez lesz a jövő, abban benne élünk, és ezt nem is vesszük észre egy csomószor. Az okos tévék a háztartásokban, meg az okos eszközökkel gyakorlatilag benn vannak azok a mesterséges intelligencia asszisztensek, akikkel tudunk beszélni, az egy más kérdés, hogy ezt egy csomó nem használják ki, illetve nyilván, hogy mivel angolra vannak ezek általában állítva, Magyarországon egy kicsit nehezebben alakulnak, de egyébként simán alakulnak ezek a dolgok, úgyhogy érdemes figyelni őket. Neked van okos tévéd, András?
Van, de nem vettem hozzá sztikket, hogy ne kommunikálgassanak.
Mi az kommunikál, tudsz vele úgy is kommunikálni, attól függ, hogy milyen.
Nem, mert nem csatlakozik a világhálóba.
Ja, értem. Tehát okos a tévé, de
okos, de nem engedem, hogy okos legyen.
Van a fején egy ilyen, van a fején egy ilyen, mi ez, egy ilyen alufólia sisak.
Engem nem fog
sisak.
Le. Nem fog le.
Már itt az Andrásig.
Nem, a tévén is van. Mind a ketten félünk a másiktól.
De a sok sikert a jövő munkáidhoz, és köszönjük szépen, hogy kis gondolatébresztőt adtál nekünk, meg a hallgatóknak.
Köszönöm szépen.
Franco Csuba, Dea volt itt velünk, Spark Fellow, és hogy is fogalmaztál?
Szabadúszó. Jövőkutató.
Kiváló. Köszönjük szépen.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.